Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, önök a Jól lét magazinját hallhatják, a mikrofonnál Németh Andrea vagyok. Mai adásunkban érzelmeinkről fogunk beszélgetni, ezek közül is a haragról, és arról, hogy hogyan tudjuk ezt a haragot letenni, illetve a megbocsátásról. Nagyon fontos az, hogy milyen érzéseket hordozunk magunkban, és hogyan tudjuk ezeket kezelni. Ebben segítségemre lesz ma Nyeső Ágnes, iskola lelkész. Üdvözlöm a stúdióban.
Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a rádióhallgatókat.
Ha haragról beszélünk, ez a harag negatív. Mindenképpen erről van szó?
Negatív érzés a harag, ebben szinte biztos vagyok, hogy egy olyan érzés, ami nekünk sem jó, és a környezetünknek sem jó. Ugyanakkor mégis egy nagyon természetes reakció arra, hogyha bennünket valamilyen sérelem ér, veszteség ér, valamilyen hiány ér, úgy érezzük, hogy az igazságunk, igazságérzetünk sérül, akkor a lehető legtermészetesebb és lehetőleg ösztönösebb érzés a harag érzése. De nagyon fontos, hogy mind a ketten erre figyelünk, hogy azt a szót használjuk, hogy érzés, hiszen az ember az érzéseiről nem tehet. Azok jönnek.
Ha haragot érzünk, azt nem kell szégyelni. Jó, ha megéljük, és abban az adott szituációban talán mértékkel, de hogy ezt ki kell adni.
Igen, ugyanígy gondolom én is, hogy mint hogy nem tehetünk az érzéseinkről, az jön. Nem az érzéseinkért vagyunk felelősek, és nem az érzéseinket kell számon kérni, vagy lehet számon kérni rajtunk, hanem az érzéseinkből fakadó tetteket. Tehát ha én érzem a haragot, akkor azt érezhetem. Hogyha ez olyan cselekedetek ki növekszik, amivel bántok másokat, akár tudatosan, akár akaratlanul, azért már számolnom kell. De azért, hogy haragot érzek, azért nem hinném, hogy felelősnek kellene tartanom magam, sőt.
Fontos elmondani, ami problémát jelenthet, az intenzitása, illetve, hogy mennyi ideig haragszunk. Milyen károkat tud okozni, hogyha hosszantartó a haragunk.
Szerintem mindannyian találkozunk ilyenekkel, akár szűkebb, tágabb ismerettségünkben szétnézünk, hogy családokon belül évekig tudnak haragudni egymásra, akár testvérek is, de barátságok tönkre mennek a harag miatt, mert nem tudják letenni, nem tudják elengedni, nem tudják megfogalmazni, hogy mi az az ok, ami miatt én most haragszok, és ha már nem tudom megfogalmazni, akkor az az érzés ott marad, ezt nem tudom elengedni, és ez már az a szintje a haragnak, ami már nem lehet egészséges. És ez nagyon sokszor látszik az is, hogy testi tünetekig vezethet.
Tudnál-e mesélni olyanról, ami ezt ábrázolná, hogy mit okozhat akkor, amikor hosszantartóan évekig akár tudnak emberek haragudni egymásra?
Nekem nagyon tanúságos történet, amit egy lelkész mesélt el nekem, hogy egy vidéki kis faluban volt a szolgálati helye, egy fiatal lelkészként, kezdőként került oda, és észrevette, hogy van két család, akik mindig felváltva járnak istentiszteletre. És ez így volt az évközi vasárnapokon, így volt az ünnepnapokon. Ezt a két családot nem lehetett egyszerre a templomban látni, de mind a kettő törzsökeres a településre való család volt. Generációkra visszavezetve ott élt az egész család, református család volt, és nem értettem. És egyszer hónapokig figyeltem, már régóta, és nem jelent meg egyszerre a két család a templom, és egyszer megkérdezte az egyikőjüket, hogy ezt jól látja, vagy csak félreérti, vagy mitől van ez. És akkor elmesélte, vette egy nagy levegőt a férfi, és elmesélte, hogy az ő nagyapja elszántotta a dédapjától a földet. És megkérdezte a másikat, hát az nem úgy volt, mert az ő dédnapja szántotta el az én ükapámtól a földet. És hogy valójában az történt, hogy volt mind a két család mezőgazdaságból élt, volt egy földterület, két szomszédos földterület, és hol az egyik család, hol a másik család elszántott egy-egy kicsit a másik földterületéből, és ez odáig vezetett, hogy harmadik, negyedik generációig vitték a két család közötti ellentétet és haragot, és ez odáig fajult, hogy még a templomba sem mentek be egyszerre. Tehát ennél fájdalmasabb szerintem nincsen, hogy egy kicsike faluban, ahol pár száz ember él, két család 80-90 éve annyira haragszik egymásra, hogy nemhogy beszélni nem beszélnek egymással, de már a templomba se tudnak bemenni együtt.
És hogy hogyan lehet ezt megoldani, a következő blogban fogunk majd beszélgetni. Egy kis zene után visszajövünk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a Halas Rádió hallgatóit. A Jólét magazinjában vagyunk. Partneremmel, Nyeső Ágnes, iskola lelkésszel beszélgetünk a haragról és a megbocsátásról. Egy jó példát hoztál föl, hogy mire is vezethet az, és hogy gyakran előfordul, amikor haragos felek akár évekig, sőt generációkon át képesek haragudni egymásra. De miről is van szó tulajdonképpen, amikor így szinte így beleragadnak ebbe a helyzetbe?
Én azt gondolom, hogy itt a gyökere az az lehet, hogy valahol sérül az embernek az igazságérzete, a jogosságérzete, és az egyén szenved valamilyen sérülést. Tehát ha engem megbántanak, jogosan vagy jogtalanul, de ott én valamilyen szinten sérülök, én sérülést szenvedtem. És mint ahogy betegek vagyunk, akkor a gyógyulást kezdjük el keresni, és azt, hogy ha van egy seb, fizikai seb rajtam, akkor bekötözöm, fertőtlenítem. Ha orvoshoz kell menni, gyógyszert kapok, és ugyanúgy van ez szerintem ezzel is, a haraggal is, hogy ha a lelkünkön van egy seb, akkor arra keresni kellene a megoldást. De hogy, mint ahogy az orvos is megállapítja, hogy mi a valódi betegség, és nem a tünetet kezeli, hanem a valódi betegséget, ugyanúgy kell itt is tisztázni azt, hogy hol sérültem én, és miben sérültem én. Hogy mi az a pont, ahol most eltaláltak engem, és miért fáj az nekem. Ennél a történetnél, amit elmeséltem, a ma élő felek, és ez a két család, ez tényleg létező két család, ma is élnek, ők semmiben nem sérültek. Hanem a szüleiknek, a nagyszüleiknek, a dédszüleiknek a sérelmét hordozzák, és magukra veszik. És nem gondolják, hogy ezt el lehet engedni, és cipelik, mint tényleg egy súlyos kövekkel megrakott zsákot, és sérül az ő életük, sérülnek a szeretett kapcsolatok, és nem születik meg az az igény, hogy nem csak az igazságérzetemet kellene helyreállítani, hogy na nekem van igazam, nem erről kellene, hogy szó legyen, hanem tényleg ennek a szeretet kapcsolatra kellene törekedni, hogy a szeretet igényemet állítsuk helyre.
Kellene tenni szerinted első lépésként, ami ahhoz vezet, hogy ebből fölemelkedni, túlnézni ezen a helyzeten, hogy meglátni azt, hogy egy az, hogy talán fölismerni azt, hogy valójában kire is haragszom, abban az adott helyzetben miért vált ki belőle ilyen negatív érzéseket, hogy ezt így fölismerni. Mi lehet az a pont szerinted, amin talán el lehetne indulni a megbocsátás felé?
Az első dolog az az, hogy néven tudjuk nevezni azt az érzést, amit érzünk, hogy most én haragszom rád. Ez az első. Azt gondolom én legalábbis. És a második az az, hogy ha már ezt meg tudtam fogalmazni, akkor nem engedem, hogy ezt tettekké váljon. Mert akkor jön egy ilyen adok-kapok, tromfolok rá folyamatosan, és akkor az begyűrűzik. És akkor itt már történt egy lépés, hogy nem engedem, hogy fokozódjon. De azzal, hogy nem engedem, hogy ezt tettekké váljon, még nem oldódott meg. És itt jön az, hogy megfogalmazom, hogy miért sért ez engem, mi fáj nekem ebben, mi az, ami a legjobban fáj ebben a szituációban, és keresem a kapcsolatot a másik emberrel, hogy ezt valahogyan rendezni kellene. Ezt Gary Chapman az egyik könyvében írta, a megbocsátás öt nyelv, nem csak a szeretet öt nyelvéről, hanem a megbocsátás öt nyelvéről is írt egy könyvet, hogy írja azt, hogy a megbocsátás nélküli harag elengedése még nem rendezi a kapcsolatot. Tehát lehet, hogy már nem haragszom, de ha nem fogalmaztuk meg, nem mondtuk ki, akkor nem dolgoztuk ki magunkból ezt az érzést, akkor nem engedtük el, és nem áll helyre a kapcsolat. Nem elég nem érezni a haragot, hanem meg kell tenni azt a lépést, hogy akkor most le kell ülni, és ezt rendbe kell rakni.
Tehát akkor első lépésként összefoglalóan, hogy először ismerjük fel, hogy az érzést magunkba, és amit most eszembe jutott, hogy talán nagyon fontos az is, hogy önmagunknak is megbocsássunk azért, hogy nem kell szégyelni, hogy haragot érzünk, mert hogy ez nem baj. Fontos is, mert így tudjuk kifejezni, hogy vagy kijelölni a határainkat, hogy nekem most itt van elég, én eddig tudom ezt elviselni, és szükség is van arra, hogy ezt a másiknak a tudtára adjuk. És aztán elindulni azon az úton, hogy szeretném a kapcsolatot rendezni.
Hogy nagyon, nagyon fontos az, amit mondtál, hogy magunknak megbocsájtani, hogyha magunknak nem bocsájtunk meg, akkor hogyan éljük át azt az érzést, hogy a másik megbocsájtott nekem. Szerintem, ha magunknak nem tudunk megbocsájtani, akkor nem tudjuk megélni ezeket az érzéseket. És az Istennel való kapcsolatunkban is így van, hogy ha én nem akarom elengedni, és görcsösen kapaszkodok, akkor hogyan élem át az Isten megbocsájtó kegyelmét? Hogyan hiszem el, hogy ő megbocsájt és elenged, hogyha én görcsösen kapaszkodom? És ez az önmagunknak megbocsátás, ez itt jön elő, hogy el kell engedni nekem is, mert csak így tudom elfogadni, és megélni, és átélni azt a csodálatos és felszabadító érzést, hogy a másik is megbocsájt, és Isten is megbocsájt.
Talán ez lehet az, ami eljuttat ahhoz, hogy az elfogadás, és innen a következő lépésként tovább lépni a megbocsátás felé.
Igen, ez mindenképpen így van, én is így látom, hogy az önelfogadás is előjön ebben a kérdésben.
Köszönöm szépen, amit eddig elmondtál, és innen fogjuk majd folytatni egy kis zene után.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Önök a Jól lét magazinját hallhatják. Folytatjuk tovább beszélgetésünket Nyeső Ágnes iskola lelkésszel, mégpedig a haragról és a megbocsátásról. Eddig meséltél, hogy hová vezet az, amikor hosszantartóan képesek emberek haragudni egymásra, és utána pedig arról, hogy hogyan lehetne ebből elindulni, és hogy rendezni ezeket a kapcsolatokat, mégpedig a megbocsátással. Eddig elmondtad, hogy első lépésként érdemes bevallani önmagunknak is, hogy haragszunk, és hogy ez egy természetes érzés. És meséltél, említettél itt egy könyvet, Gary Chapman könyvét. Mesélnél erről részletesebben?
Igen, szívesen. Gary Chapman ugye írt az egy közismertebb könyve, a szeretet öt nyelvéről írt egy könyvet, és Jennifer Thomas-szal, társszerzővel írt egy Ha nem elég a sajnálom című könyvet, ami pedig a bocsánat kérés öt nyelvét ecseteli, hiszen Gary Chapman hívja fel erre a figyelmet, hogy a bocsánat kérés nélküli megbocsátás az rendszerint nem vezet megbékélésre, hogy nem elég gátat szabni annak, hogy jó, nem haragszom, vagy ha haragszom is, nem teszek olyan cselekedetet, nem viszek véghez, amit a harag szült, tehát nem bántalak tovább, hanem el kell indulni egy egészen másik úton, ami pedig tényleg a helyreállítást és a megbékélést segíti. És nagyon érdekes ez az öt nyelv, hogy megfigyelték párkapcsolatokban is, írja a könyvében egészen hosszan példákat is hoz fel rá, hogy házastársaknál, hogy nem ugyanaz a megbocsátásnak a nyelve, vagy a bocsánatkérésnek a nyelve, és ezért nem tudnak kibékülni, mert nem ugyanazon a nyelven kérnek bocsánatot. És hát ha lehet, akkor szívesen elmondom, hogy mi ez az öt nyelv, amit Gary Chapman felsorol. Az egyik, amit legelőször mond, az a legegyszerűbb, amit talán a leggyakrabban mondunk, hogy sajnálom. De itt hozzáteszi, hogy a sajnálom után nincs de. Sajnálom, de csak azért tettem. Tehát ennek itt nincs helye. Hogyha azt mondom a másiknak, hogy sajnálom, akkor azzal kimutatjuk a bűntudatunkat és a fájdalmunkat. És hogyha ezt megtesszük, akkor nem lehet egy olyan kötőszóval folytatni, ami esetleg ennek ellentmond, vagy ezt fölülírja. A sajnálomnak mindig őszintének kell lenni, és akkor tudjuk vele tényleg kifejezni a saját fájdalmamat, vagy a saját bűntudatomat, hogyha azt úgy fogalmazom meg, hogy csak az érzést teszem oda, hogy megbántam, sajnálom. Egy másik nyelv, amit mond, amikor elismerjük azt, hogy hibáztunk, és csak annyit mondok a másik félnek, hogy hibáztam, ne haragudj. Mert ezzel kifejezem azt, hogy igen, én elrontottam, nem csinálnám így legközelebb, de már nem tudom visszacsinálni. És nem a mentségeket keresem. Már nem azt keresem, hogy de azért rontottam el, mert, de azért mondtam, mert, de azért hoztalak ilyen kínos helyzetbe, mert. Már nem hárítom a felelősséget, hanem egész egyszerűen egy eszem első szemében beismerem, hogy én hibáztam.
És ez azért is fontos, mert ezt a hallgatók is így végig gondolják, gyakran esünk abba a hibába, hogy innentől kezdve átfordítjuk, és azt mondjuk, hogy ha te azt nem mondtad volna, ha te azt nem tetted volna, és azt hiszem, hogy ilyenkor beindul egy ördögi kör, ami innentől aztán nemhogy a megbocsátás, de még talán még jobban elmélyül a harag, és a legjobb próbálkozás ellenére is itt megszakad.
Igen, pontosan erről van szó, mint amit az első blogban elmondtam, azt a történetet erről a két családról, hogy ugyanezt csinálták ők is, hogy ha te nem szántottad volna be, ha a nagyapád nem szántotta volna be, ha a dédapád nem szántotta volna be, csak újra mutogattak, és egyik ők se tudta kimondani, nem kellett volna beszántanom a te földedet. De folytatja a nyelvekkel, vagy a bocsánatkérés nyelveivel, hogy a harmadik nyelvnél már azt mondja, hogy amikor gesztusokban megnyilvánul, hogy mivel tehetném jóvá. Hogy van, akinek erre van szüksége, valakinek nem elég a szó, nem elég az, hogy kimondja valaki, hanem szüksége van arra, hogy ez valamilyen gesztusban megnyilvánuljon. Ez lehet egy apró ajándék, egész egyszerűen az, hogy megöleli, és egy kontaktusban kifejezi azt, hogy tényleg szeretné jóvá tenni, és a szeretetét szeretné kifejezni. Lehetnek az elismerő szavak is. Ugye ez nagyon fontos meglátni ezt is, hogy nem mindenkinek elég az, hogy annyit mondok, hogy ne haragudj. Hanem valakinek kell az, hogy tovább vigyük, és kimutassuk az ellentétét. Hogy itt szeretett kapcsolatban próbálunk élni. Ír arról is Gary Chapman, hogy van, aki úgy kér bocsánatot, hogy hozzáteszi, hogy ígérem, hogy nem fordul elő többet. Hogy tesz egy ígéretet, hogy látom, hogy rosszul csinálom, látom, hogy ezzel bántalak téged, de kifejezem azt is, hogy mindent megteszek azért, hogy ezt ne folytassam tovább. Ezek szerintem leginkább akkor fordulnak elő, amikor szavakkal bántjuk egymást, olyan szavakat vágunk oda a másiknak, amit nem kellene. Próbáljuk ezt levetkőzni, próbáljuk ezt letenni, de nagyon nehezen megy. Ezt mindenki érzi, hogy a viselkedésünkön a legnehezebb változtatni. De kifejezni azt, hogy mindent megteszek azért, hogy ezt ne folytassa, mert nem akarlak bántani. És végül pedig az ötödiknél egy kérést ír a szerző, hogy meg tudná-e bocsátani. Hogy amikor nem azt mondom, hogy bocsáss meg nekem, hanem kicsit saját magam teszem bocsánat kérő szerepben egy sebezhető állapotba, hogy ez a te kezedben van, én vágyom arra, hogy te megbocsáss nekem, de nem erőszakolom ki, és nem kikövetelem, és nem azt mondom, hogy ez nekem jár, hogy ezt meg kell tenni, mert én bocsánatot kértem, és akkor jár, hanem saját magam bocsánatkérőként tényleg egy olyan sebezhető állapotban vagyok, hogy meg tudsz-e nekem bocsátani. A sértő fél az, aki tesz egy lépést, de a sértett fél kezébe teszi le a döntést, hogy megteszi-e ezt. És ez hihetetlenül fontos szerintem magunkban nézni egy kicsit, hogy mi hogyan kérünk bocsánatot. Nagyon sokat elárul arról, hogy mi az én bocsánatkérő nyelvem. Vagy arra ránézni, hogy mit megfogalmazni. Ha engem megbántott valaki, mit várok tőle? Azt, hogy ne folytassa, azt, hogy felejtsük el, mert elég egy sajnálom, jó, kimondta, és el tudom engedni. Vagy szükség vannak a gesztusokra, hogy ezeket végigondolom, én hogyan kérek bocsánatot, és mit várok a másiktól, mert ez biztos, hogy előré fogja vinni az összes emberi kapcsolatunkat.
Ez nagyon szép befejezése volt ennek a blokknak, de még folytatni fogjuk, rövid zene után visszajövünk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a Halas Rádió hallgatóit, Önök a Jólét magazinját hallhatják, és beszélgető partnerem Manyeső Ágnes, iskola lelkész. A haragról és a megbocsátásról beszélgetünk ma. Az elmúlt percekben volt egy mondatod, ami így hangzott. A bocsánat kérő szerepében sebezhetővé válunk. Mitől leszünk sebezhetőek? Mi ez a sebezhető állapot?
Őszintén elmondom a hibáimat, néven tudom nevezni. Akkor ez elsősorban alázatról is kell, hogy árulkodjon, hogy képes vagyok fejet hajtani. Képes vagyok arra, hogy nem csak magam előtt vállalom azt, hogy hibáztam, hogy bűnt követtem el, hogy megbántottalak, hanem a másik fél szemébe tudok nézni. És ezt nem lehet bocsánatot kérni gőggel vagy büszkeséggel. Ehhez mindenképp ez a kitárulkozás kell, hogy itt vagyok, én oda tettem eléd, és a te kezedben van a labda, hogy mit kezdesz vele.
Ehhez nagyon fontos első lépés az, hogy szembenézzünk azzal, hogy hibáztunk. Fölismerjük ebben az adott, idézőjelben haragos helyzetben, hogy igen, ez az én részem, hibáztam, és hogy megteszem a lépést feléd, hogy bocsánatot kérek.
Igen, és hogy azt is tisztázni, hogy miért kérek bocsánatot, hogy nem azért kérek bocsánatot, hogy magamon könnyítsek, hanem vagy nem csak azért, hiszen ez is nagyon fontos, hogy ne önmarcangolás legyen. A bűntudatunk ne váljon önmarcangolássá, hanem az tényleg a bűnnek a tudata, vagy a bocsánatkérésnek az első lépése tudjon lenni. Hogy mi a célom azzal, hogy odaállok a másik elé, hogy mit szeretnék elérni, hogyan szeretném azt a kapcsolatot tovább folytatni. Hogy egy ilyen rendező elv is van ebben, hogy hova jusson el a kapcsolatunk, és ebben a másik félnek is szerepe van. Hogy közösen megfogalmazni ezt, vagy ő is elmondja, én is elmondom, és azt összhangba hozni, hogy mi lehet egy olyan cél, amit el tudunk érni, és ehhez mit kell megtennünk, hogyan kell változtatnunk.
Sokunk számára okozhat csalódást az, hogy amikor odállunk a másik elé, és bocsánatot kérünk, talán várnánk azt, hogy ő rögtön automatikusan megbocsát, és aztán innentől kezdve már léphetünk is tovább. És hogy a megbocsátás az egy hosszú folyamat, tehát annak idő kell.
Nekem inkább a helyreállítás jelenti ezt, hogy ahhoz idő kell. Én a haragérzését nagyon könnyen el tudom engedni. És ennek én nagyon örülök, hogy ritkán, tehát nem érzem tartósan magamban a haragot, hogy haragudnék másokra. De azt tudom én is saját magamról, és látom a saját kapcsolataimon, hogy amikor az a következő lépés, akkor azért sokkal nehezebb belelépni, mert ott azért volt egy sérülés, ott volt egy törés. És amíg ugyanaz a szeretett kapcsolat, bizalom kapcsolat helyreáll, azért az jóval nehezebb. És nem is biztos, hogy akarjuk. Nem is biztos, hogy célunk ugyanazt a kapcsolatot helyreállítani. És itt ütközhetnek ezek szerintem, amit te mondasz, hogy megbocsájtás egy folyamat, hogyha történt egy sérülés, történt egy haragos állapot, akkor egyáltalán akarjuk-e azt, hogy olyan legyen az a kapcsolat, mint előtte volt. Lehet, hogy megszűnik ez a cél, és már nem erről van szó. De hogyha magát az érzést el tudjuk engedni, akkor utána sokkal könnyebb, hogyha a harag érzését le tudjuk tenni, és meg tudunk tőle szabadulni, akkor biztos, hogy sokkal könnyebb és sokkal jobban tudunk, meg boldogabbak is leszünk.
Ez egy egyemberes. Leteszem a haragot, a másik felé tudok fordulni, és ki tudom azt mondani. Ezáltal bennünk áll elsősorban helyre a rend. Erről neked mi a véleményed?
Igen, abszolút ezt gondolom, hogy megbocsájtani nem lehet mások helyett. Az rajtam múlik, és a másik félem múlik, de nem lehet megbocsájtani mások helyett. És mint hogy nem lehet szeretni mások helyett, nem lehet döntést hozni mások helyett, nem lehet ezt az érzést sem mások helyett érezni vagy elengedni. Ezt nekem kell megtanulni, hogy hogyan tudom én a saját életemben kezelni ezt. Nekem nagyon sok erőt ad egy bármilyen helyzetben az ige, az a bibliai ige, ami Mikeás könyvében van megírva, és arról szól, hogy Isten hogyan bocsájt meg nekünk, és azt gondolom, hogy ez mintát és példát is adhat nekünk. Nem csak az, hogy átéljük, hogy valaki ennyire szeret minket, és így tud megbocsájtani, hanem ennek a továbbadása is egy minta és egy példa lehet, hogy mi is csinálhatjuk így. Mikeás könyvének a 7. fejezetében van ez az ige, a 18. verstől. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Ebben az igében nagyon szépen kibontakozik az, hogy maga a megbocsátásnak is az elengedésnek a jelensége, vagy ez eseménye. Hogy van Isten, aki ezt megteszi. És hogy itt is a haragnál, hogy abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Abban telik kedve, hogy megbocsájt, hogy szeretettel fordulod, de nem a haragnak örül, hogy utálhatlak, hogy büntethet, nem. Annak örül, hogy szerethet, hogy kegyelmet adhat neked. És gyönyörű ez a kép, hogy eltapossa bűneinket, és minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Hogy azt, amit elkövettünk, azt nem őrzi a polcon, és emlékeztet rá, és újjal mutogat, hogy ezt tetted. Hanem eltapossa és eltünteti, hogy ne kerüljön többet elő. És a megbocsátásnak is éppen ez a kulcs, ez a titka, hogy képes vagyok azt úgy eldobni, elhajítani, hogy ez nem a polcon van és emlékeztet, hogy ezt tetted. És ez önmagamnak való megbocsájtásban is így van, hogyha megbocsájtok magamnak, akkor azt a tenger mélyére dobtam. És hogyha a másiknak megbocsájtok, akkor nem úgy nézek rá, hogy hát de a múlt héten azért jól megbántott, hanem úgy nézek rá, hogy abban telik kedvem, hogy rámosolyoghatok, abban telik kedvem, hogy szerethetem. Ez gyönyörű kép.
Gyönyörű befejezés is. Mai adásunknak a végéhez értünk, és ami a legfontosabb talán összefoglalónak, hogy megtanuljuk elengedni a haragot, és elinduljunk lépésenként a megbocsátás felé, elsősorban önmagunkért, és azért, hogy a kapcsolatainkat rendezzük, és szeretett kapcsolatban éljünk. Köszönöm szépen partneremnek, hogy itt volt velem.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Elköszönök hallgatóinktól, Német Andrát hallották. Egy hét múlva újabb témával várjuk Önöket.
Jól lép! Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.